Na hát, jó reggelt, sziasztok! Jó, hogy itt vagytok, jó, hogy itt vagyunk. Folytatjuk a Mózes első könyvének a tanulmányozását. Ha minden igaz, a 10. és a 11. részt fogjuk ma átvenni. Úgyhogy most megint haladósabb lesz a tempó. Egy picikét összefoglalom, hogy hol tartunk, hogy kerültünk ide, jó? Noé után vagyunk, az özönvíz után. És Noé történetéből most már az összefoglalomban 5 pontot szedtem össze. Az első 3 pontot azt már múlt alkalommal is összefoglaltam, de ugye múlt alkalommal még azért 2-t hozzátettünk. Ugye így haladunk, akkor azért majd az 1 Mózes 30 körül már egészen hosszú összefoglalások lesznek. Nem lesznek hosszú összefoglalások. Az első dolog, amit látunk Noé történetében, hogy Isten ítél, de kegyelmes is. Hogy Isten nem megalkuvó a bűnnel szemben, hogy Isten igazságos. Ez egy nagyon fontos része Istennek. Ma nagyon sokat beszélünk a szerető Istenről, a kegyelmes Istenről, ami mind igaz, de hogy ettől függetlenül Isten nem szentimentális, nem ilyen, na jól van, akkor most nem nézek oda. Ugye vettük az első gyilkosságnál, Kain és Ábel történeténél, hogy Isten védi a gyengéket, és muszáj, hogy fellépjen a bűnnel szemben. Mert a bűn az nem az, hogy Isten kitalált játékszabályokat, és akkor nem tudom, élvezettel nézi, hogy mikor szúrjuk el, és akkor valahogy lesújthat ránk, hanem a bűnt azért tiltja Isten, mert tönkretesz engem, tönkretesz téged, tönkretesz minket így együtt. És a bűn egyszerűen az az istentelenség, most így nagyon röviden összefoglalva a dolgot. De hogy Isten gondoskodik és kegyelmet is ad, ezt láttuk, hogy ugyan a Föld nagyon-nagyon Földön élő emberek nagyon belementek a bűnbe Noé előtt, és borzalmas dolgok voltak, erről beszéltünk akkor, és Istennek el kellett törölnie az akkori civilizációt és emberiséget, de hogy ott volt Isten kegyelme, ott volt Noé és az ő családja, akik bementek a bárkába, és ugye néztük ezt, hogy a bárka az a megtérésnek a képe, az özönvíz az a bemerítkezésnek, a keresztségnek a képe. Aztán amit látunk még Noé életéből, az az engedelmesség és a hűség. Azt látjuk, hogy a Noénak az engedelmessége volt az, ami által jött a megmenekülés. És ugye ez Noénak volt a nagy lehetősége. Nyilván Isten megoldotta volna máshogy is, de milyen jó volt Noénak, hogy ő mondott igent Istennek a hívására. Aztán láttuk Isten védelmét és gondviselését, megnéztük azt, hogy az egy kis helyes történetnek tűnik, de nagyon nem volt az. Egyrészt nem is volt olyan gyors ez a sztori, ugye valószínűleg, ezt nem írja a Biblia, de nagyon sok tudós egy véleményem van ezen, hogy valószínűleg Noé több mint 100 évig, vagy ilyen 100 évig építhette a bárkát. És hogy ott ugye építi 100 évig Isten ígéretére támaszkodva, de nem történik semmi. Utána milyen nekem sokkoló volt, hogy beszállnak a bárkába, Isten bezárja a hajót, és 7 napig még mindig nem történik semmi. Ott vannak bent a sötét bárkába, egy pici lyuk van valahol a teteje körül, és ott vannak, és nem történik semmi. Utána pedig azt látjuk, hogy jön az özönvíz, és több mint egy évig voltak bent a bárkában. És aztán pedig kiszálltak a bárkába, és az özönvízbe, és ugye valószínűleg nem egy ilyen kis, tehát ez ugye már ezt többször elmondtam, de hogy Noé sztória nem az a kis helyes vasárnapi iskolás sztória, ahol egy szép hajót lerajzolunk, amiben kis zsiráf dugja ki a fejét, meg az elefánt, meg nem tudom mi, hanem hogy itt elpusztult minden. Tehát ez egy valami brutális, szörnyű dolog lehetett. És hogy itt ezt láttuk ebben a történetben, hogy várjunk az Úrra, és bízzunk benne, hogy az, amit ő megígért nekünk, az igazság és valóság lesz az életünkben. És ugye a múlt alkalommal meg megnéztük a szivárványnak a történetét, Isten íja, ugye az eredetiben az ív, az, amit leírja a héberben, az az íj szó is, és ugye ezt láttuk, ez a Noé szövetség volt az első komoly szövetség a Bibliában, hogy Isten azt mondja, hogy én felakasztom az íjamat az égre, hogy én nem pusztítom el az emberiséget özönvíz által. Látjuk Istennek a kegyelmét, ezt az egyoldalú szövetséget, amit köt Isten Noéval. És hogy Noénak ez ilyen nagyon személyes lehetett, ugye, hogy átélték ezt özönvizet, az esőt, a menny, ugye előtte valószínűleg nem is volt eső a földön az özönvíz előtt, hogy ezt átélték, és hogy milyen jó, hogy Isten adta ezt a jelet, a szivárványt az égre, hogy ott legyen Noénak, hogy amikor elkezd esni az eső, akkor valószínűleg ilyen posztraumás stresszt, szindrómát élhetett át Noé, és összerándult a gyomra, hogy te jó élet, legutóbb, mikor esett az eső, akkor meghalt az egész világ. Tehát, hogy most mi lesz? És Isten azt mondta, hogy ott van a szivárvány, hogy lásd az én kegyelmemet, lásd azt, hogy én nem a te cselekedeteid szerint ítéllek téged és az emberiséget. És utána egy idézőjelben nagyon szép sztorit is látunk Noé történetének a lezárásaként, Noénak a bukását az élete végén, ugye, hogy ott van 600, nem tudom én, egy néhány esztendősen, és lerészegedik, és mesztelenül császkál a sátrában, és aztán pedig be is rága a fiára, és elkezd átkozódni. Azt látjuk, hogy ez az utolsó sztori, ami Noéról föl van jegyezve, az nem egy ilyen szép történet, tehát, hogy nem ez a bárkaépítős, hős, hitharcos Noét látjuk így az élete végén, hanem egy mesztelen részeg öreg embert. De hogy milyen jó, hogy azt is látjuk, hogy Isten megtartja az ő szavát és az ő kegyelmét az ő életében, hogy nincs egy ilyen szigorú rendrakás, vagy nem tudom, hogy micsoda, Isten nem csap le mennykűvel Noéra, vagy nem tudom, vagy veri meg betegséggel, vagy bármilyen, nem látunk ilyen történetet, hanem azt látjuk, hogy ez így úgymond rendben van, értsétek jól, tehát, hogy ugye úgy fogalmaztam múlt alkalommal is, ez nagyon találó szerintem, jól fogalmaztam, hogy amikor Noé kilépett a földre, ami meg lett tisztítva a bűntől, ugye minden elpusztult, ami bűnös volt, akkor Noéval együtt a bűn újra megjelent a földön. És ugye ez megint a képe az újjászületett keresztény embernek is, hogy ugyan kilépünk a bárkából, ugye ott vagyunk az újjászületés pillanatában, az új teremtés ott van bennünk, de még ebben a testben járunk, még ebben a testben élünk, és a bűn az ott van az életünkben, és ott lesz az életünkben, ameddig ebben a testben vagyunk, bármennyire is küzdünk ellene. De hogy Isten kegyelme az ezen tovább mutat, ennél sokkal nagyobb, sokkal több, és azt mondja, hogy nem a bűneidre nézek, és milyen jó volt megnézni azt, hogy utána a zsidókhoz írt levélben ott van a hithősök csarnokában, Noé, meg még egy-két helyen, ahol Isten az igében hithősként tekint Noéra. És ez azért is jó, mert ezt fogjuk látni végig továbbra is az Ószövetségben, és itt az Egymózesen keresztül, pont tegnap Ancsival beszélgettünk este, hogy azért is szeretem az Egymózest, meg azért gondoltam, hogy ez jó lesz venni, mert hogy azt mondják, hogy úgy kell jól tanítani, hogy mindig valami illusztrációt kell hozni. De hát, hogy ez az egész illusztráció, hogy az egész ószövetségi történet mindegyik valamit illusztrál az új szövetségből. Úgyhogy nem kell illusztrációt kitaláljak, mert hát azt olvassuk, hogy a Noé bárkája maga egy illusztráció a megtérésről és a kegyelemről, és Noé maga, és aztán majd megyünk tovább, és belekezdünk ma Ábrahámnak a történetébe például, hát és ő aztán meg a hit atya, a nem tudom én micsoda, és végignézzük az életét. Hát lesz majd egy pont, ahol így látjuk, hogy sikerült valamit jól is csinálni a csórikámnak. És ez azért jó, mert ezzel könnyű azonosulni, hogy nem a szupermeneket hirdetjük, nem azt hirdetjük, hogy a megtért hívő emberek a legjobbak a világon, és a nem tudom én micsoda, hanem hogy ugyanolyan emberek vagyunk, csak két különbség van bennünk. Az egyik az, hogy Isten megbocsátott nekünk, és élhetünk ebben a megbocsátásban. Kettő, az új teremtés bennünk van, Istennek a szent lelke, a szent szelleme bennünk él, és az új teremtés, ahogy egyre jobban teret nyer az életünkben, úgy azért valóban történik változás az életünkben. És ez volt a múltkori tanításnak a vége, hogy ugye Noé ott volt mesztelenül, és a mesztelenség az ugye az őszintesség a teljes valónkat jelenti. És ez volt nem tudom, az utolsó képet, de valami ilyesmi, hogy amikor meséltem arról, hogy amikor nézzük magunkat a tükörbe, és kétféle módon tudjuk ugye magunkat nézni. Az egyik az, hogy ó, tükön azért én kipattintottam magam szép rendesen, a másik meg, hogy oda se nézek, mert milyen csúnya vagyok, és milyen kövér vagyok, és milyen nem tudom én mi vagyok, és ilyen meg olyan vagyok. De hogy itt a hiba, amit elkövetünk, az, hogy magunkat kezdjük el nézni. És hogy nem magunkat nézzük, hanem Jézusra nézzünk. Ő legyen a középpontja az életünknek, és nem meglepő módon a mai tanításnak is ez lesz az egyik fő üzenete, hogy Jézusra nézzünk, de egy kicsit máshogy, mert most kicsit más a sztori, hogy kicsit más lesz az illusztráció, de az üzenet az ugyanaz lesz, hogy Jézusra kell, hogy nézzünk. Úgyhogy nagyon-nagyon tetszik nekem, és nagyon lelkes vagyok minden alkalommal, amikor készülök itt az Egy Mózesből, hogy mennyire átjárja Istennek a szeretete és a kegyelme az Ószövetséget, miközben írja a kritika sokszor azt az Ószövetséget, hogy ez a kegyetlen és szigorú Isten van az Ószövetségben, és ez egy másik Isten, mint az Új Szövetségben. Nem. Azt látjuk, hogy ugyanaz a szerető és kegyelmes Isten van az Ószövetségben is, mint az Új Szövetségben. Most gyorsan iszok egy kortyot, és utána vége az összefoglalásomnak. Úgyhogy bele is csapunk az 1 Mózes 10-be. Hát, ami hasonlóan unalmas, mint az 1 Mózes 5, azt hiszem 5 volt az, igen. Úgyhogy ezt nem fogjuk szóról-szóra végigolvasni, megkímélek titeket ettől, hát aki nagyon szeretné, az elszántak, azok megtehetik otthon. Ez egy nemzetség táblázat, vagy hát három nemzetségnek a táblázata, úgy is szokták mondani, a népeknek a táblája, ugye Noénak Sém, Hám és Jáfet voltak a fiai, és ő általuk lett a föld benépesítve. És itt végigveszi itt a sorrendben az, hogy Jáfet, Hám és Séfnek a Sém, nem Séf, Sémnek a nemzetségeit, hogy kikből, hogy meg mik lettek. Elég unalmas, viszont azért van benne egy-két mondat, nyelven mond egy-két easter egg, van benne egy-két elrejtett kis érdekesség és finomság, úgyhogy ezeket meg fogjuk nézni. Amit fogunk még benne látni majd, amikor eljutok Sémhez, hogy amúgy Sém vérvonala lesz az, amit aztán a Biblia végigkövet. Sémnek a leszármazottja lesz Ábrahám, akinek a leszármazottja lesz Izrael, és akiből támad aztán a Messiás. Ugye ez a lényeg, hogy a Biblia a Messiás vérvonalát mutatja be, a megígért Messiást. Most ebbe el tudnék merülni, de az idő miatt nem merülök el, és nem is indítottam stoppert, úgyhogy borzalmas helyzetben vagytok, mert nagyon sokat fogok prédikálni. De most ezért elindítom, és hozzáadunk még mondjuk fél percet, mert körülbelül azóta beszélek, ugye? Jó. Na, az első érdekes, Jáfet fiaiba én nem találtam semmi izgalmasat, Jáfetnek voltak fiai, pont. Hám fiai között van kettő izgalmas, az egyik, ez a, amit úgy ír ez a fordítás, hogy Mitzraim, fogalmam sincs, hogy kell ejteni, ő pedig az egyiptomiaknak és a filiszteusoknak az ősatja, tehát az egyiptomi nép és a filiszteusok tőle származnak. Illetve megemlíti itt még Nimródot, aki egy érdekes karakter. Azt szeretném elmondani, hogy csak ilyen érdekességként, hogy ugye előző részben olvastuk, hogy Noé megátkozta Hámot és Kánoánt, a fiát és az unokáját, és hogy ez érdekes, hogy ezek a népcsoportok, amik aztán Izrael ellen voltak, ez Hám vérvonalából származtak. Itt van Nimród, és Nimródról egy pár érdekes dolgot tudunk a Bibliából. Az egyik, hogy úgy néz ki, hogy ő volt Bábelnek az ura, tehát az egész bábeli sztori valószínűleg az ő fejéből pattant ki, és ő gyűjtötte maga köré az embereket Bábel történetével, amit most mindjárt meg is nézünk. Emellett Ninive is tőle származik, ugye ami szintén egy nagyon-nagyon gonosz nép volt. Ami még izgalmas, és nem kellene ebben most elmerülni, csak így megpendítem ezt az egészet, hogy nagyon komoly összeesküvés elméletek és mindenféle dolgok vannak Nimród körül, apokrif iratok is beszélnek sokat róla, aminek az a lényege, és egy picit én hajlok afelé, hogy ezekben van igazság, aminek az a lényege, hogy Nimród, az ő szellemiség, az ő lelkülete, az antikrisztusi lelkület és szellemiség volt, hogy ő a sátánnak egy olyan embere volt, ahol próbálta rajta keresztül sátán az ő uralmát a földre kiterjeszteni. És ugyanazt látjuk itt a bábeli sztoriban, hogy összegyűlünk egy városba, egy rendbe, együtt vagyunk, szigorú kontroll alatt, egy vezetés alatt, ezt látjuk aztán végül, ami talán most is megvalósul a világ történetünkbe, és hogy az antikrisztusi birodalom épül föl. Most erről nem kívánok nagyon sokat beszélni, De ez a lényege, hogy Nimródról azért még ezt lehet tudni, vagy sokan tudni vélik ezeket a dolgokat Nimródról. És aztán a 21. verstől a 10. részben kezdi el Sémnek a vérvonalát, a messiási vérvonalat. És ugye itt, ami érdekes, hogy ugye a nem tudom, hogy ismerős-e nektek az a kifejezés, hogy sémita, vagy akár az, hogy szemita. Ugye ők a héberek, akkádok, arámiak, asszírok, arab és egyéb arab törzsek, ugye ő tőlük származik, és ezt fogjuk aztán végig nézni Ábrahámon keresztül, meg az ő leszármazottain keresztül. Megjelenik itt még Péleg, akiről meséltem már nektek korábban, ugye az szerepel itt róla, hogy Péleg az ő idejében osztatott el a föld, aminek több értelmezése is van, hogy vajon mit jelentett ez. Ugye az egyik, amit én mondtam nektek a múltkor, hogy jó eséllyel jelentheti ez azt, hogy a kontinensek akkor váltak szét egymástól. Tehát, hogy az özönvíznél ugye nagyon megemelkedett a vízszint, és aztán, ahogy húzódott vissza, úgy váltak szét a kontinensek. Tehát azért van az, hogy voltak emberek, nem tudom én, az amerikai kontinensen is, meg Ausztráliában is, meg állatok, mielőtt még, nem tudom, Kolobusz Kristóf odaért volna, mert valószínűleg az özönvíz után szabad szárazlábon át lehetett járni egyik kontinensről még a másikra. A másik pedig Bábel tornya, ami ez is ugye az osztatás idejében osztatott el a föld, lehet, hogy erre vonatkozott, én szerintem erre is komoly esély van. Amúgy nincs a Bibliában erre írás, hogy Bábel tornyának a története mikor történt, de nem kizárt, hogy ekkor történt. Ezen kívül van még pár elmélet, de ezt a kettőt találtam ilyen izgalmasnak. És a 28. versben egy utolsó érdekesség, úgy van írva, hogy a 26-ról van, Jogtám nemzette ezt, meg azt, meg amaszt, meg amaszt, meg ötöm, és Jobábot. És nagyon sokan azt gondolják, hogy ez a Jobáb a Jobb könyvének a Jobb szereplője. Ugye ezek azok az izgalmas érdekességek, amik a 10. részben voltak, és kezdjük el a 11. részt, mert ott egy picit több tanulságot és tartalmat találunk szellemileg. Olvasom az első 4 versét. Tehát Mózes első könyve, 11. rész, első 4 verse. Az egész földnek pedig egy nyelve és egyféle beszéde volt. Mikor azután kelet felől elindultak, Sinár földjén egy síkságot találtak, és ott letelepedtek. Azt mondták egymásnak, gyertek, vessünk téglát, és égessük jól ki. A tégla lett nekik kőgyanánt, a szurok pedig habarcs gyaránt. Ezt mondták, gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, melynek teteje az eget érje, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész föld színén. Itt van egy-két érdekesség. Az egyik az az, hogy talán emlékeztek rá, félmondatban megemlítettem múlt alkalommal, a 9. rész első verse így hangzik, hogy azután Isten megáldotta Noét és a fiait, és azt mondta nekik, szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a földet. Itt ugye azt látjuk, hogy Istennek az volt a parancsa, hogy az ember széledjen szét, és menjen az egész földet, töltse be, és szaporítsa be, és nem tudom, miket csináljon még az egésszel. Ez ellen pedig úgy látjuk, hogy van egy lázadás, méghozzá úgy tűnik, hogy egy tudatos lázadás. Az első pár verset olvasva még nem tűnik ez annyira olyan nagyon borzalmasnak egyébként, hogy találtak egy síkságot, és akkor letelepedtek, azt mondták, hogy maradjunk együtt. Tehát eddig még tudok is azonosulni ezzel az egésszel, hogy még azért nem sokan éltek a földön, itt akkor maradjunk együtt, vagy nem tudom. Bár már Isten parancsa, ugye itt az volt, hogy széledjenek szét. De aztán nagyon tisztán a 4. vers elmondja, hogy itt egy tudatos lázadás történik Isten ellen. Gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amely teteje az égig érjen, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk a föld színén. Így egy teljesen egyértelmű lázadás történik, valószínűleg ugye Nimród vezetésével, amit mondtam korábban, Isten ellen és az ő rendelkezése ellen, és az egész rend ellen, hogy Isten van fölül, mi pedig alul. És ami érdekes nagyon, hogy ugye ez aztán végig az emberiséget, az emberiség történelmét és az embernek a szívét áthatja. Mindjárt majd kicsit kifejtem, hogy miért. De előtte még csak egy érdekesség. A 10. következő rész első verse az így szól. Ezt mondja az Úr Abrámnak, menj el a földedről, rokonait közül és atyáid házáról arra a földre, amelyet én mutatok neked. Nagy nemzetté teszlek és megáldalak, felmagasztalom nevedet, és áldásá leszel. Megáldom azokat, akik téged áldanak, és megátkozom azokat, akik téged átkoznak. Megáldatik benned a föld minden nemzetsége. Milyen érdekes, hogy itt Bábel tornyánál azt mondják az emberek, hogy építsünk magunknak tornyot, hogy nevet szerezzünk magunknak. És utána a következő részben oda van állítva Ábrahám a hit embere ellenpéldaként, ahol azt mondja Isten, hogy én adok neked, én szerzek neked nagy nevet. És az egész lázadás, egy picit akarok beszélni a lázadásról, ez hogy is van, meg mint van. Az egyik ugye az, hogy úgy tűnik, hogy Sátán hazudott nekik, valahogy elhitette az emberekkel, Nimroddal, bárkivel, mindenkivel, hogy Isten rosszat akar, és hogy ez így nem lesz jó, az lesz a jó majd, amit te találsz ki, amit mi találunk ki, de az a lényeg, hogy Isten, amit akar, az nem jó. Sátán ugye a hazugságnak az atya, tehát az ereje igazából abban van, hogy az igazságot elferdíti és hazudik. És ugye a legrosszabb az, amikor Istenről hazudik, meg amikor rólunk magunknak, nekünk hazudik. És az ember szíve nagyon hajlamos a lázadásra, pont emiatt, mert maga az egész bűnbeesés, az egész bűn történet, ugye az 1 Mózes 3-ban, amit vettünk már, az a lázadás volt Isten ellen, a Isten rendje ellen. Sátán maga, Lucifer lázadt Isten rendje ellen, hogy azt mondja, hogy azért vagy csak te a legtetején az egész, nem tudom, táplálékláncnak, mert te vagy a legerősebb. De igazából jogosan nekem kéne ott lenni, mert én vagyok a legszebb, a legokosabb, a legügyesebb, a nem tudom én micsoda, nehogy már nekem te megmondd, hogy mi hogy van. Most így nagyon zazzásítva ez volt Lucifernek a lázadása és a bűne Isten ellen. És hogy a mi szívünk is ilyen, az ember szíve is a bűnbeeséssel, azzal, hogy a Sátán becsapásában élünk, hogy az uralmat a Sátánnak adtuk 1 Mózes 3-ba, ezzel a mi szívünk is a lázadás felé gravitál, és nagyon hajlamosak vagyunk a lázadásra. És Isten igéje pedig nagyon-nagyon egyértelmű, hogy a lázadás istentelen, a lázadás az Lucifernek vagy Sátánnak a szíve, és hogy ne lázadjunk. Nagyon könnyen kapcsolódhatunk így a Sátánhoz, a lázadáson keresztül, és nagyon könnyen tudunk egymáshoz is kapcsolódni a lázadáson keresztül. Olyan érdekes ez. Sokan tudatosan is, néha, nem mindenki tudatosan, de néhány vezető tudatosan is használja ezt, hogy ugye, hogy legyen egy közös ellenség, ami ellen lázadunk, ami ellen megyünk, hogy ez az, ami minket összetart, de hogy hát nyilván igazából nem ez a jó vezetési stílus, meg nem ez a jó cél, hanem legyen egy közös célunk, ami felé tudunk menni. Isten elítéli a lázadást, és el is bánik vele. De miért ilyen határozott Isten a lázadással kapcsolatban? Az egyik dolog, hogy azért, mert óriási károkat tud okozni egy lázadás. És most nem feltétlenül ilyen nagy történelmi akármikre akarok gondolni, hanem ilyen hétköznapi dolgokra, mint például a gyülekezetekben, vagy munkahelyen, vagy egyéb ilyen hétköznapi szituációkban történő lázadások. Ez az egyik legnagyobb veszély egy közösség, egy csapat ellen. Nagyon sok világi tanító, a coach, aki a vezetésről, vezetés elméletről tanít, beszél erről, hogy nagyon vigyázz arra, hogyha van egy olyan ember a csapatodban, aki lázad, aki megosztást szít, még ha ő is a legjobb szakember, sokkal jobban jársz, hogyha kirakod őt a csapatból, mint hogyha bent hagyod, mert szétszilálja, szétszedi az egész közösséget, az egész csapatot. És hát ezt azért látjuk a gyülekezetekben is, hogy ez egy nagyon nagy veszély, hanem az egyik legnagyobb veszély, a lázadást és a megosztást hozó emberek. Aztán a második dolog, amit fontos itt megemlíteni, az a lázadás maga Isten ellen. Ez azért probléma, mert valójában ez azt jelenti, ha én lázadok Isten ellen, hogy valójában nem bízok benne. Hogy valójában azt gondolom, hogy amit ő mond, amit ő gondol, amit ő tesz, az igazából nem jó, az igazából nincs rendben, és nekem valahogy rendet kell tennem ebben a rendetlenségben, amit Isten csinál, úgymond. Ezt nem mindig mondjuk így ki, ilyen nyíltan, de végső soron ez történik a lázadásban. És hát ezen csak nyilván az a gond, így nagyon megint ilyen egyszerűen megfogva a dolgot, hogy nem vagyok mindenható, nem vagyok mindentudó. A legtöbbször még azt sem tudom, hogy mire van szükségem, nem hogy még a másnak, vagy bármit, ilyen komplexebb dolgot így összetegyek. A harmadik dolog, amit látunk, az pedig Jézusnak a példája, és ez nekem nagyon, nagyon tetszik. A Zsidók 5:8-9, jól lehet, ő a fiú szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskedtek neki. Illetve a Filippi 2:7-8, hanem megerősítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt. Megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Azt látjuk, hogy Jézus nem lázadt az atya ellen, és ezt ugye fura is kimondani, hogy nyilván Jézus nem lázadt az atya ellen, de hogy olyan, azt látjuk végig az evangéliumokban, meg egy-két levél is utal rá, hogy Jézus teljesen alávetette magát. Ugye itt is ezt mondja, hogy megüresítette magát, és szolgai formát vett fel. Teljesen az Atya Isten alá rendelte önmagát, és ezzel teljesen rendben volt. A másik, amit látunk, hogy Jézus nem lázadt a rómaiak ellen. Ugye ezzel volt is gondjuk a tanítványoknak, mert azt remélték, hogy majd ott tesz végre rendet. De nem, sőt, tehát nem lázadt a rómaiak ellen, hanem inkább, amikor ez szóba került ez a téma, hogy ő meg a rómaiak, akkor inkább arra buzította őket, hogy tök rendben van ez így, fizessétek meg a császárnak, amik a császárné, meg Istennek, ami az Istené. Végig pörgettem magamban a Bibliát, amennyire így tudtam gyorsan fejben, és végig gondoltam, hogy volt-e olyan lázadás a Bibliában, ami rendben volt. Kijelenthetjük-e, hogy minden lázadás sátáni és nincs rendben. És az a helyzet, hogy nem. Tehát, hogy azért van az a fajta, van egy típusú lázadás, ami rendben van, és ezt meg is fogjuk mindjárt részletesebben nézni. Mi van akkor, ha egy olyan vezetőm van, aki nincs rendben? És lehet ez egy lelkipásztor, lehet ez egy munkahelyi vezető, hogy akkor ez most azt jelenti, hogy nekem mindig mindent le kell nyelnem, el kell viselnem, alázatos szolgaként, csak ülgön, itt üssé, ott üssé, Jézus mondta, tartsod egyik arcodat, másik arcodat, jó, szétverjenek, ezt jelenti ez? Van egy jó lázadás? És a Bibliában én azért találtam pár ilyen sztorit. Az egyik akár Mózesnek a története, ahogy a fáraó ellen úgymond föllázadnak, vagy Dániel jutott eszembe, meg az ő barátai, akik a babiloniai király ellen lázadtak fel, vagy akár az apostolok, akik végül azért föllázadtak az akkori egyházi vezetés és a rómaiak ellen is egy értelemben. De ugye, ami érdekes ezekben a lázadásokban, ezek nem öncélú lázadások voltak. Ezek nem ilyen szorít a cipő, és ezért lázadok. Ugye Máté 18-ban, 15-től 17-ig versig látjuk azt, ismerjük ezt a tanítását Jézusnak, hogyha vétkezik ellened a te atyád fia, akkor először menj oda, és beszélj vele négy szem közt, aztán ha nem hallgat rád, vegyél magad mellé egy-két tanút, ha őrási, akkor hozzá vezetőket a gyülekezetből, és hogyha akkor sem, akkor pedig megfelejtsd el az embert. Hogy azt gondolom, hogy az ige nem azt tanítja nekünk, és Jézus nem azt tanítja nekünk, hogy mindig mindent el kell tűrni. Hogy egy vezetőnek, egy földi emberi vezetőnek olyan tekintélye van, hogy nem, meg se lehet kérdőjelezni. Nem gondolom ezt. Sőt, azt gondolom, hogy egy jó vezetőnek kell, hogy legyen maga körül olyan csapata, olyan emberei, akik helyreigazítják, és helyreigazíthatónak kell lennie. Sőt, azt is gondolom, hogy nekünk meg, mint akik meg mondjuk tagjai vagyunk egy közösségnek, munkai vagy gyülekezeti felelősségünk is, hogy megosszuk azzal az adott vezetővel a mi nézőpontunkat. Például én a főnökömmel sokszor van így, hogy beszélgetünk, és mondom neki, hogy figyelj, én most nekem muszáj elmondjam, hogy az én perspektívámból ezt a helyzetet hogy látom. És ha én ezt elmondom neki, és én látom, hogy ő ezt megérti és megfontolja, akkor utána én el tudom engedni ezt a dolgot, még akkor is, hogy ő nem úgy dönt, ahogy én döntenék az én perspektívámból. Mert az én felelősségem az, hogy megosszam az én nézőpontomból a történeteket. De hogyha valaki meg ellenem van, és ez lehet akár a főnök, akár lelkipásztor, akár bárki, akkor az ige arra bátorít, hogy tegyünk lépéseket. Tehát nyugodtan menjünk oda, és beszéljünk vele, hogy szerintem ez így nincs rendben. És lehet végigmenni ezeken a lépéseken. És aztán mi van akkor, ha nem változik ez a dolog? Hát akkor két dolog van. Az egyik az, hogy meg tudom elfogadni ezt a helyzetet, hogy nem változik, és meg tudok együtt élni ezzel a helyzettel, vagy pedig azt gondolom, hogy a másik megoldás az pedig az, hogy ki kell lépjek a helyzetből. És ez igaz lehet mind munkahelyi, mind gyülekezeti helyzetre is. De nem gondolom, hogy a lázadás a megoldás. Az én életemben ez egy fontos kérdés volt. Egy olyan gyülekezetben nőttem fel, ami nagyon-nagyon más teológiát vallott, nagyon-nagyon más életvitelt folytatott, mint amit én láttam az igéből, és ami az én hitem volt. És ez sokáig egy tipródás volt bennem, hogy vajon nekem feladatom-e megváltoztatni azt a gyülekezetet? Van-e ott egy ilyen típusú elhívásom, hogy ott változást hozzak? És olyan érdekes volt, hogy Isten arra vezetett, hogy nem. Hogy igen, elmondtad párszor, hogy te mit gondolsz, hogy látod, és az egész csak feszültséget szült az egész helyzetben, akkor lehet, hogy egy ponton az a megoldás, hogy Isten áldjon meg téged abban, ami felé te mész, és engem meg áldjon meg abban az irányban, amiben én megyek. Ugye az Apcselbe vettük is ezt, amikor Pál és Barnabás külön váltak, mert ott nem tudtak egyet érteni. De hogy a legtöbb esetben nem a lázadás a megoldás. És csak egy rövid megjegyzés a mai kultúránkban, a mai nyugati világban, hogy egyébként mindemellett azért azt szeretném megjegyezni, hogy egészen nagyon pici az inger küszöbünk, a türelmünk ma. Tehát, hogy azért azt ma lehet látni vélem, inkább így óvatosan fogalmazok, hogy azért eléggé kevés dolog kell ma ahhoz, hogy például egy ember gyülekezetet váltson, mert kicsit megsértettek, kicsit megbántottam, mert nincs légkondi, vagy nem tudom, tehát, hogy nálunk van, hogy az emberek olyan könnyen azt mondják, hogy oké, inkább kilépek egy nehéz helyzetből. Miközben azt hiszem, hogy sokszor Isten akar minket tanítani egy ilyen nehéz helyzetben, hogy fogadjuk el a nehéz helyzetet. De emellett van Isten szerinti lázadás, és erről később fogok még beszélni, de olvassuk tovább az 5. és 9. verset itt az 1 Mózes 11-be. Az Úr pedig leszállt, hogy lássa a várost és a tornyot, amelyet az emberek fiai építettek. Ezt mondta az Úr, íme e nép egy, és az egésznek egy a nyelve, de munkájának ez csak a kezdete. Bizony semmi sem gátolja, hogy véghez vigyenek mindent, amit elgondolnak magukban. Nosza, szálljunk alá, és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy ne értsék meg egymás beszédét. Így szélesztette szét őket onnan az Úr az egész föld színére, és abbahagyták a város építését. Azért nevezték azt Bábelnek, mert ott zavarta össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette szét őket az egész föld színére. Csak egy-két gondolat itt, mielőtt tovább megyünk. Ha nem lázadtak, akkor nem lett volna erre szükség. Érdekes ez a gondolat, nem? Hogy mi lett volna, ha nem történik meg Bábel? Akkor most azon kívül, hogy egy-két tájszólást nehezen értünk meg, lehet, hogy az egész földdel tudnánk jól kommunikálni. Ez egy érdekes gondolat. A másik, ami inkább fontosabb így teológiai szemmel, az, hogy végül is Isten akarata lett. Végül is az lett, amit ő szeretett volna, hogy szétszélettek az emberek a földön. Miért tette ezt Isten? Miért volt ez Istennek fontos? Szerintem ez is egy kicsit azért kell, hogy a helyére tegyük, hogy Istennek nem az egóját bántotta, nem a toronyja, most akkor ezek építenek egy tornyot. Ez egész tök nonsense, tehát, hogy azt mondja az ember, építsünk egy tornyot, ami az égig ér. Tehát, hogy mekkora tornyot kell építeni ahhoz, mondja, ma már tudjuk, hogy az égig ér. Hát nem tudnak olyan tornyot építeni. Tehát Isten, vettük a teremtés történetét, olyan nagyra, olyan gazdaggá tette az egész univerzumot, hogy fel sem fogjuk észre az embert, meg direkt olyan picivé, hogy tudja a helyét ebbe az egészben. Az emberben mégis ott van a lázadás, hogy nem, majd mi megmutatjuk, és fontos, hogy ezt itt lássuk, hogy itt Isten nem egy ilyen sértődött, nem tudom, öreg ember, aki nehogy már itt az én dicsőségemet, vagy valamit. Ő tudta, hogy egyáltalán nem is érinti ez az egészet. Tényleg csak, hogy próbáljátok meg az univerzum távoli pontjáról nézni ezt az egész kérdést, hogy a Földön építenek egy magas tornyot, Istent ez mennyire érinti. Nem Isten egóját bántott ez a dolog, nem neki lett ez fontos, nem ezért lett mérges. Hagyjátál mérges, tehát nem is lett mérges. Hanem azt az volt a célja, hogy nem azt akarta, hogy ne történjen meg az, szerintem, ami az özönvíz előtt történt. Hogy az embernek a gonoszságát, azt amennyire lehet, azt valahogy, nem tudom, toljuk szét, ne központosodjon, mert az nem lesz jó. És olyan érdekes, azon gondolkoztam ma reggel, hogy egyébként, ha megfigyeljük a társadalmunkat, akkor egyébként ma is a városok azok, amik a bűnnek igazán a jó kis ilyen tenyész helyei. Tehát, hogy azért az igazi jó szaftos sztorikat, azokat nem a tanyákról halljuk legtöbbször, hanem nagy városokból, sötét utcákból, sikátorokból, és nem tudom én hol. Hogy valahol az ember természetében ez tényleg ott van, hogyha itt sokan összegyűlünk egy városba, akkor a bűn az ott el tud hatalmasodni, és meg tud nőni. Mindemellett én nem gondolnám, hogy bűn ma városban élni, azt azért hozzá szeretném tenni, hogy azt hiszem, hogy népesítsétek be a földet, meg szórodjatok szét szerte a világon, ez sok teológus úgy vallja, hogy ez ma már pipa, ez megvan. Ugye, sőt, van olyan világnézet, hogy kicsit túl is toltuk ezt ezt az elvárást, és túl is népesítettük már a földet, ezt most én nem tudom, de ezt azért ki akartam emelni, hogy ma ez nem bűn. Aztán a 10-től 25. versig megint egy kicsit unalmas jön, nem olvassuk el, ez Sémtől Ábrahámig a vérvonal, és akkor a 25. verstől, 26. verstől olvassuk akkor most a végig, jó, és egy utolsó bekezdés. Táré pedig 70 esztendős volt, és nemzette Abrámot, Náhort és Háránt. Ez Táré nemzetsége. Táré Abrámot, Náhort és Háránt nemzette, Hárán pedig Lótot nemzette. Hárán pedig meghalt apja Táré szeme előtt szülőföldjén, Úr-Kazdimban. Abrám és Náhor pedig feleséget vettek maguknak. Abrám feleségének a neve Száraj volt, Náhor feleségének pedig Milká. Ő Háránnak, Milká apjának és Jiszká apjának leánya. Száraj pedig meddő volt, és nem volt gyermeke. És innentől jön a lényeg, 31. verstől, és fogta Táré Abrámot és fiát és Lótot, a fiát és Lótot, Hárán fiát, az unokáját és Szárájt, amennyét, Abrámnak, az ő fiának feleségét, és elindultak együtt Úr-Kazdimból, hogy Kánaán földjére menjenek. Eljutottak Háránig, és ott letelepedtek. Táré pedig 205 esztendős volt, amikor meghalt Háránban. Ugye itt már látjuk Ábrahámnak a történetét, itt még Abrámnak írja az ige, és én ezt teljesen következetesen össze-vissza fogom mondani majd ezen túl, hogy Abrám meg Ábrahám. Igyekszem Abrámnak mondani itt, amikor még az enyém van, de valószínűleg sokszor Ábrahámot fogok mondani. Ugye azt látjuk, hogy Táré az apukája neki, és itt az látszik az igében, hogy Táré ment el, és fogta az egész családot, és indult el Kánaán felé. Ami azért izgalmas, mert ugye utána meg végig azt tanuljuk, meg azt vesszük, hogy Ábrahám volt az, aki el lett hívva, és ő kapta az ígéretet. Hogy akkor ez most hogy van? És az Apostolok Cselekedetei könyvében van ebbe egy kis magyarázat, a 7. részben Istvánnak a védő beszédében, a 2-től 4. versig, őre így szólt, férfiak, testvérek és atyák, halljátok, a dicsőség Istene megjelent a mi atyánkban, Ábrahámnak, amikor Mezopotámiában volt, mielőtt letelepedett Háránban. És ezt mondta neki, menj ki földedről és rokonait közül, és menj arra a földre, amelyet mutatok neked. Ekkor kimentek a káldeusok földjéről, és letelepedett Háránban, miután pedig meghalt az apja, Isten elvezette őt erre a földre, amelyen ti most laktok. Nagyon érdekes dolog. Azt látjuk, hogy Ábrahám kapta az elhívást, még ott új, nem tudom, Kús földjén, vagy mi a buban, új Kazdimban kapta ezt az elhívást. Valószínűleg megosztotta az apjával, és valószínűleg az apja meg úgy gondolta, hogy nem menjen egyedül Ábrahám, akkor az egész családot összepakolta, és akkor gyerünk, induljunk el Kánaán földje felé. Viszont ami érdekes, hogy Táré, Ábrahám atya megálltak, Hol álltak meg? Mit? Most elvesztettem a... Háránban, ez az. Tehát, hogy megálltak Háránban, és utána nem is mentek tovább egészen Táré haláláig. Azt látjuk, hogy Ábrahám kapott egy elhívást, és hogy ezt megosztotta az apjával, és a család benne volt, és érdekes, hogy ott van az elhívásban, hogy azt mondja, hogy menj ki a földedről, és rokonait közül, itt szólt az elhívás, és ment, és végül vele ment az egész család. Miért nem mentek tovább? Táré nem engedte? El tudom képzelni, hogy ő egy ilyen olyan patriárka volt, aki maga körül akart az egész családot. Kicsit hasonlós ez egyébként a városépítős jelenethez. De valami történt, amiért Ábrahám csak az ő halála után tudott menni tovább Isten elhívásában. És nagyon érdekes még, hogy Tárénak a neve, a jelentése az az, hogy késedelem. Hogy Ábrahámnak megvolt az elhívása, de nem lépett bele teljes szívvel, teljes odaszántsággal, hanem magával vitt egy csomó dolgot, amit Isten nem mondott, hogy vigyen magával, és nem is kellett volna, hogy magával vigye. És itt van a példája annak, hogy itt lett volna a lehetőség az Isten szerinti jó lázadásnak. Hogy hol van az a hely, ahol a lázadásnak helye van. És ez pedig az a hely, ahol Isten elhívásának engedelmeskedek minden áron. És nagyon-nagyon ide harmonizál az a vers, amit Jézus mond, Lukács 12:26. Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvérét, sőt, még a saját lelkét is, az nem lehet az én tanítványom. És ugye itt nyilván nem arról beszél, hogy most veszünk össze a szüleinkkel, hanem pont erről a szituációról beszél. Amikor Isten adott Ábrahámnak egy egyértelmű elhívást, egy egyértelmű feladatot, hogy gyere innen, menj el Kánoán földjére, az ígéret földjére, és ő nem tudott az apja árnyékából kilépni, ő nem tudott föllázadni, úgymond az apja ellen Isten hívására, és nem tudott tovább menni. És Jézus pedig azt mondja, hogy ilyen nagyon szigorúan várja el tőlünk az ő követését is, hogy tényleg ő legyen az első az életünkben, hogy tényleg ő ránézzünk, hogy tényleg az az elhívás, amit ő adott nekünk személyesen, azt töltsük be az életünkbe, hogy azt az utat járjuk, amire ő hívott, és ebben ne engedjük, hogy bárki meggátoljon, legyen az apánk, a lelkipásztorunk, az Orbán Viktor, nem tudom én kicsoda, hanem álljunk bele keményen az elhívásunkba, és ezt látjuk az igében egy pár helyen, ahol lázadás történik, és Isten szerinti való lázadás történik, hogy azért lázadtak ezek az emberek, Mózes, Dániel és az apostolok, mert Isten elhívását akarták betölteni, és amikor ez ellen egy felsőbb hatalom azt mondta, hogy nem, akkor azt mondták, hogy bocsi, ez minket nem érdekel, mert fölötted van még egy hatalom, az Isten, a teremtő Isten, aki azt mondta nekem, hogy. És ezért úgymond ez a fajta lázadás, ez rendben van Isten szerint. Egy utolsó gondolat itt a végére, egy picit más szemszögből megnézve ezt a történetet, nem csak a lázadás szempontjából. Hogy Isten elhívott, hogy járjunk vele, mit viszünk magunkkal, ami lassít minket az ő vele való járásunkban. Mi az, ami visszahúz? Mi az, ami olyan dolog, ami nem kéne, hogy ott legyen az életünkben? Németh Jani nagyon tetszik nekem, amit egy példát hozott erre. Azt mondja, hogy ez körülbelül úgy néz ki szerintem, mint egy futóverseny. És ott van egy futó, aki a legtehetségesebb, a legjobban felkészült, a legjobb az egész mezőnyben. És amikor elkezdődik a verseny, odaáll a startmezőhöz, és síbakancsot húz a lábára. Ez körülbelül ez a kép, hogy Isten elhívott, hogy vele menjünk, vele járjunk, vele fussunk, de hogy hozunk magunkkal dolgokat, amik lelassítanak. Mi az, ami téged lelassít az Istennel való járásodban? Mi az, ami tőle távol tart, hogy még szélesebben és élesebben fogalmazzak. Pár dolgot összeírtam. Az egyik ilyen lehet az a múlt. Akár lehet jó is, a régi szép idők, amiben mindig elgondolkodunk és elemlékedünk, hogy milyen jó volt régen, mert régen mindig minden jobb volt. De akár lehet ez egy rossz múlt is. Akár az, hogy valami bűnt követtünk el, amiből nem tudunk szabadulni, ami újra kísért, és a sátán vádol bennünket. akkor itt fontos, hogy lássuk a Noénak a történetét, a szivárványnak a történetét, a kegyelemnek a történetét. Az ige azt mondja, hogy ha bűnt követtél el, bánd meg, vald meg, aztán felejtsd el, és járj az újban, járj az Úrral, járj az újban, járj és élj Isten kegyelmében. Aztán a múltban lehet még a sérelmeknek a hordozása, olyan bűnök, amiket velem szemben követtek el mások, és akkor a sebeimet tudom nyalogatni 10-20-30-40 sok-sok éven keresztül. Lehet ugyanilyen dolog a jövő. Akár az, hogy aggódom a jövő felől, és ezt cipelem magammal, a lábamon, mint egy síbakancs, hogy nem tudok a jelenben lenni, nem tudok az Úrral járni. Lehet az egy pozitív jövő is, álmok, vágyak, amin folyamatosan gondolkodom, hogy na, majd ha ez lesz, majd az, majd akkor milyen jó lesz, és emiatt nem tudok haladni az Úrral. Lehetnek eltérítő tényezők az életünkben, amik nem feltétlen a bűn kategória, nem feltétlen, nem tudom, ilyen szörnyű dolgok, de mégis eltávolítanak Istentől, vagy a járásunkat lassítják. TV, sorozatok, streaming szolgáltatók, videójátékok, Facebook, de akár még a könyvek, az olvasás, egyéb hobbik, nem tudom, hogy micsoda, grillezés, azt talán nem, de hogy van jó pár dolog, ami egyszerűen csak így elveszi. És ezek nem rosszak, tehát ne is félre, tökre rendben van, hogy filmet nézzünk, hogy videójátékozunk, hogy grillezünk, hogy nem tudom, Facebookozunk, csak nyilván az, amikor ez elvisz Istentől, amikor ez túl nagy szerepet tölt be az életünkben, akkor az azért már nincs rendben. Lehet ilyen a felelősségi körök, főnök vagyok, szülő vagyok, és ebben a tudatban élem az egész életemet, hogy én szülő vagyok, és ezért én nekem ezt kell csinálnom, és nincs is időm Istenre és az ő dolgaira. És aztán lehetnek emberek, családok, barátok, akik távol tartanak Istentől, és ez olyan érdekes, hogy ezt megint tanítja a világi a coaching, és nem tudom én micsoda, hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen emberekkel veszed körbe magadat. És azt tanítják, hogyha te például sikeres akarsz lenni az üzleti világban, akkor olyan emberekkel vedd körbe magad, akik sikeresek, és azok fölfele fognak húzni, ne pedig lúzerekkel üzleti szempontból vedd körbe magad, mert olyan tanácsokat fognak mondani, olyan dolgokkal fognak behúzni, ami nem működik. És ez igaz az Istennel való járásunkra is, hogy milyen emberekkel vesszük körbe magunkat, és azért van a gyülekezet, azért találta ki Isten ezt a dolgot, amit mi gyülekezetnek hívunk, közösségnek hívunk, Krisztus testének hívunk, hogy legyen egy szoros kapcsolatunk egymással, hogy Krisztus felé húzzuk egymást. Nem elszigetelve a világtól, mert van feladatunk a világban, tehát nem azt mondom, hogy ne legyen világi barátod, vagy bármilyen, de hogy ezt mindenki érzi magában, hogy lehet azért, hogy van egy olyan barátom, lehet, hogy van egy olyan kapcsolatom, ami lefele húz, ami elfele visz Istentől, és ahol nem az történik, hogy én vagyok ráhatással, hogy ő megtérjen, és Istenhez közel legyen, hanem ő viszel engem Istentől, akkor lehet, hogy meg kell hozni azt a szigorú döntést, és nehéz döntés az életemben, hogy nem engedem, hogy ez az ember elszakítson Istentől, és lehet, hogy nekem kell elszakítani magamat ettől az embertől. Ezek kemény és nehéz dolgok, de sajnos benne van a valóságunkban. Azt mondja a Zsidók 12:1-2. Azért mi is, akiknek a bizonyságok így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőteret. Nézzünk a hit elkezdőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve elszenvedte a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Megint csak az a tanításnak a vége, hogy nézz Jézusra, hogy keresd őt, hogy ő legyen az, aki az életedet kitölti, hogy ő legyen az, aki betölti az életedet teljesen, a gondolataidat. Nem lehet ezen kívül másra gondolni, csak Jézusra, nem, nyilván lehet másra is gondolni, tehát ebben a világban élünk, és néha kell arra gondolni, hogy mit fogunk megfőzni, evédre, vagy nem tudom, de hogy mégiscsak az életemnek mi a fókuszpontja, mi az, ami leköti. És hogyha az nem Jézus, akkor lehet, hogy érdemes tenni ezért lépéseket, hogy ő legyen az. Lehet, hogy érdemes, nem tudom én, amit a feleségem csinált már jó ideig, letörölte a Facebookot a telefonjáról, és nem tud rámenni a Facebookra. Lehet, hogy egy bölcs dolog ilyet tenni. Vagy lehet, hogy ennél drasztikusabb lépéseket kell tenni. De hogy lehet, hogy ezt érdemes megtenni. És lehetünk őszinték Istennel. Lehet én ezt annyira szeretem, hogy lehetünk őszinték Istennel, hogy tudom azt mondani, hogy Uram, én értem, hogy te legyél, te kéne, hogy legyél az életem középpontja, de az a nagy helyzet, hogy ez most olyan távol áll tőlem, mint nem tudom, a napkelet a napnyugattól, hogy bibliai képet hozzak, és hogy nem vagy az életem középpontja, és nem is akarom, hogy az legyél. De értem, hogy ez az életnek a lényege, hogy te legyél az életem középpontja. Úgyhogy kérlek, hogy kezd el megváltoztatni a szívemet. És én nekem az a bizonyságom, hogy Isten az ilyen imákat meghallgatja, és elkezdi megváltoztatni a szívemet. És elkezd fontos lenni Isten, Jézus és az ő dolgai, és elkezdenek az istentelen dolgok nem fontosak lenni. És van egy-két ilyen sztorim, amire visszagondolok, hogy te jó élet, ez milyen fontos volt nekem, és én mennyire akartam, egyet megosztok, ez talán nem annyira necces. Én nem akartam lelkipásztor lenni, ezt én már mondtam nektek, én milliómos akartam lenni. Ez volt az elképzelés, hogy én majd milliómos leszek. Azért is hallgattam ilyen sok kócsot, meg nem tudom, hogy se. Én mondták, hogy kell milliómosnak lenni. Sehogy se akart ez összejönni, mint ezt a mellékeltábra mutatja, és nekem ez nagyon nehéz volt letenni, hogy én nem leszek milliómos. Nem azért, mert a pénz, amit tudom, és mindegy is, hogy miért, egyszerűen csak az, hogy Isten, te el akarod tőlem azt venni, hogy milliómos legyek? Hát ez így nincs rendben. És az volt az imám, hogy oké, Uram, akkor tegyél rendet a lelkembe, tegyél rendet a fejembe, tegyél rendet az érzelmeimbe, hogy mi az, ami a te akaratod, és abba találjalak meg téged, találjam meg magam, és találjam meg az életemet. És hogy a hosszú történet, röviden, ugye, végül lelkipásztor lettem, ami tök jó. Úgyhogy, hogy ezt csak azt akartam ezzel mondani, hogy Isten nem azt várja, hogy tagadjuk meg a valóságot, tagadjuk meg azt, hogy kik vagyunk. Hát, hogyha én milliómos akarok lenni, akkor mondogatom, hogy nem akarok az lenni, ha miközben az akarok lenni. És hogy ettől csodálatos a kereszténység, ettől más, mint bármilyen más vallás, hogy nem nekem kell ezt megharcolni. Persze, van benne a harcom, benne vagyok én is. De hogy én magamat nem tudom megváltoztatni. Én nem tudom ezt megcsinálni. Isten az, aki megváltoztat bennünket. Ahogy azt mondja, hogy nézzük őt, úgy változunk át dicsőségről dicsőségre. És ezt mondja itt is a zsidó levél szerzője, hogy nézzünk Krisztusra, nézzünk a hitünknek a bevégzőjére, a szerzőjére. És a múlt alkalommal is ezzel fejeztem, hogy nem magadat nézegesd a tükörbe, hogy milyen jó vagy nem vagy jó, vagy nem tudom, hogy milyen vagy, hanem Jézusra néz. Ez az egyedüli fontos. És ne lázadjunk. És lehet, hogy időnként tűrjünk el többet, mint ami kényelmes lenne. De ha valaki az Istennel való elhívásommal jön szembe, ha valaki az Istennel való kapcsolatomat akarja megtorpedózni, vagy nem tudom, milyen jó szó erre, megfenyegetni, akkor az ellen meg igenis határozottan kiléphetünk, hogy nem, én az Istené vagyok, én Jézusé vagyok, és őt akarom követni. És őt akarom keresni, és bármi, ami ez ellen megy, az ellen megyek én is az én életemben. Amen. Amen. Jézus, köszönjük neked azt, hogy te ilyen Isten vagy, hogy meghaltál értünk, helyettünk a kereszten, hogy a bűneinkért az áldozatot elhoztad, és hogy szabadok lehetünk. Szabadok vagyunk a bűneinktől, és tiszták vagyunk a bűneinktől. Köszönjük ezt, Uram. És köszönöm azt, hogy azt az életet, amire elhívtál bennünket, arra el is készítesz bennünket, hogy olyan szívet adsz nekünk, ami te tőled való, hogy átformálsz bennünket, hogy azt veszük észre, hogy a vágyaink és a céljaink mások, mint amik voltak alapból. Uram, erre kérlek, hogy ezt a munkát, ezt továbbra is vidd nagyon, nagyon erősen és hatékonyan az életünkben, hogy formálj át bennünket, formálj át elsősorban veled kapcsolatban, hogy te legyél a legfontosabb az életünkben, hogy rád nézzünk, hogy téged keressünk, hogy minden mást kárnak és szemétnek ítéljünk az életünkben. Uram, formálj minket ebbe, vonj minket magadhoz. És aztán pedig hiszem azt, hogy ha ez megtörténik, ennek következtében a többi dolog is megtörténik, úgymond gyümölcsként megterem az életünkben. Úgyhogy erre kérünk, Jézus, hogy ne engedd, hogy lemaradjunk rólad, hogy az életünket ne engedd, hogy elszúrjuk olyan értelemben, hogy nem veled járjuk. Úgyhogy vonj minket közel magadhoz, Uram. És kérlek, Uram, hogy a lázadásnak a lelkét és a szellemét azt töröld el a mi szívünkben, adj el nekünk alázatot, de adj el nekünk egyszer, mint határozottságot abban, amit te adtál nekünk, amire te hívtál el bennünket, amit te mutattál meg nekünk, hogy amire eljutottunk, abba szilárdan meg is tudjunk állni, ehhez pedig adj erőt, Uram, minden helyzetben. És segíts, hogy letegyük minden olyan terhünket, minden olyan síbakancsunkat, ami hátráltat bennünket a veled való járásunkban, az elhívásunkban. A te nevedben kértük ezeket, Jézus. Amen. Amen. Amen.